szerencséjük volt, hogy még aznap délután találtak lakást, azt a Danauer félét. No, igen, nekik való lakás. A bútorok bizony nem a mai időkből valók, 40 esztendeje szolgálnak a derékházas párnak, de a szalon, ebédlő és a bíró dolgozószobája az angol kertre néz, noha csak egy alacsonyabb háznak a tetején által. Egy szoba meg udvari, az a hálószobájuk. Csaba mindjárt ki is választotta magának a bíró dolgozószobáját műhelyül, a szalon mellett. Kisebb az ebédlőnél is csak egy ablakos. De az ablak nagy, és a szobának külön is a bejárata a folyosón, a modellek ott járhatnak be s ki. Bíróik is örömmel fogadták őket, nincs gyermek. Gyermektelen házas pár nem rongál bútort. Csaba azonban mindjárt azon kezdte, hogy bútor nekik nem kell. Ők legfeljebb csak egy évet töltenek Münchenben, hát jó nekik a legolcsóbb vásári bútor is. Erre bíróik kissé megzavarodtak. Ők a fiúknál unokáik között nyaralnak, hát már most padlásra rakassák-e az itthon való bútort? Inkább itt hagyják. Hamarosan megegyeztek. Csabáék fizetnek fél évre 700 márkát. Bútorok, konyha és edények evőeszközök használatáért 300 márkát. Bíróék az egyik leánycselédjüket otthagyták, kétyen nekik úgyis fölösleges a nyárra, és hát kétyen tudja már, hogyan szokták gondozni a lakást. Főzni is tud. Így kerültek Csabáék olyan lakásba, amelyben készen várta őket a pompás zöld bársony díványtól az ajtósarok olajáig minden. Még zongora is. Csak épp, hogy a műhelynek való szobából kellett átrakatniuk, osztaniuk egy-két bútort a többi szobába. Már másnap beköltözhettek, s délben olyan otthonosan ültek az asztalnál, mintha mindig is ott ültek volna. Ez a Kati nem is főz rosszul, mondta Csaba a rántott csirke után. No, a leves is kitűnő volt. Vagy magának nem ízlett, kisasszony? Ida elmosolyodva felelt. De... Először történt, hogy bár csak egy pár percre is, mosolygó szemmel tekintett Csabára. A leány akkor tálalta be a túrós csuszát. No, ezt már nem maga csinálta, Kati? Nem, az én főztem, felelte Ida, akkor már mosolygás nélkül nyugodtan. Csaba kétszer vett a csuszából, s utána nem szólt egy szót sem. Vastag rajzoló füzet volt nála. Ebéd közben is gyakorta elővonta a zsebéből, és egy-két vonást rajzolt bele. Ida nem nézett oda, mert hát őt Csaba dolgai nem érdeklik. Hanem amikor este felé Csaba elment hazúrról, mindjárt benyitott a műhelybe, s körülszemlélődött, hogy mi készül ott. Két rajztábla állt már a két állványon, s rajtuk durva vastag papíros, mind a kettő üres. De a falhoz is volt támasztva egy nehány lemezpapíros tábla. Ida azokba is belekandikált. Az egyiken, mintha rajzot látna. Elővonja. Hát a másikon is van rajz, mintha egy család ülne valami asztal körül. Az előbbin egy különös nő alak, a két karja szíjjel, a két lába is, de a két keze feje, mintha csuklóban le volna törve, úgy lóg. Csak alig 4-5 vonás szénnel. Még csak azt se lehetett rajta látni, hogy ruhás-e vagy ruhátlan. És mind a két rajz, mintha valami gyermek rajzolta volna tanulatlan kézzel. Ida a harmadik nap délutánján már arra gondolt, hogy most már megkezdhetni a látogatásokat. Csabának is bizonyára szándéka, hogy mindazon barátait meglátogassa, akik a vacsorán jelen voltak. A nőtleneket egymaga, a nősöket ketten. Kenderéket is csak egymaga. Az órára nézett. 3 múlt néhány perccel. Beszóljon-e hozzá a műhelybe, vagy megvárja, míg kijön? No, inkább vár. De mintha beszélgetés hallatszana a műhelyből. Csaba hangja egyre erősödik, meg elnyugszik. Meg megint erősödik. Ti persze azt gondoljátok, mint a hazatérő méh, és hogy majd az én zsebem is aféle medgyánszki zseb. Kivel beszél? Bizonyosan magyar ismerőssel, talán olyannal, aki a vacsorán is ott volt. De hát én nem kértem tőled egy garast se, szólt közbe egy sértődött férfi hang. Én csak azt mondtam, gyertek el Komának. Eddig nem volt feleséged, eszembe se jutott. Régi jópajtások vagyunk, véltem, hogy örömmel vállaljátok. Ida már az ajtónál fülelt. De azon kezdted, hogy a feleséged beteges, és hogy nem adtál el képet 2 hónapja. Három. Nem kettő, három és fél. Ida belesett a kulcslyukon. Csodálkozva ütközött a szeme egy fekete hajú és barna bőrű leányba. Egy ordinári fekete ruhás duzzat ajkú barna leány. De olyan barna, mintha kéményből vonták volna elő. A szeme apró és kifejezéstelen. De nem az a lány beszél Csabával. Az csak hallgatva áll ott, és unalommal néz a szoba ablaka felé. Csaba hangja hallatszik tovább az ablaka felől. S jó, hogy eszembe is hoztad. A feleséged azt az oktalanságot követte el, hogy Idának elkotyogta, melyik cigánysátorban eskedtek benneteket. No, hát már most a feleséged magára vessen, hogy ide nem jöhet. Nem csak, hogy komorszonynak nem megy el a feleségem, de még csak arról se lehet szó, hogy ide járjon. Mert az én feleségem Klastromban nőtt fel, és az ő erkölcsi finnyássága minden fantáziát meghalad. Sajnálom, Pista, de nekem tisztelnem kell a feleségem érzékenységét. Hát, az látszik is rajta, hogy kissé magasan viseli az orrát. Véltem első pillanatra, hogy modelled. Ilyeneket ne mondj! Egy-két mondat elmosódik. Csaba hangja válik megint érthetővé. Biztosítalak, hogy a szokottnál is udvariasabb leszek a feleséged iránt, de viszont ti is tekintsétek az én helyzetemet. Nem is kívánkozott, hiszen jobb szeretem, ha egyenesen beszélünk. Hiszen tudod, hogy gyomorbajos, örökké gyomorbajos, mert mihelyt egy nap nincs baja, akkor fal, mint valami vadászkutya, amelyik csak este jut ételhez. De csak azért is megesküszök vele, a 100 márkából rászának 20-at a kedvéért. Úgy is már régen nyafog rajtam, ahányszor megfestek valamit, mindig arra szánja az árát. Hát legalább 50 márkát a Csaba. Borzalmas a restellem, hogy ilyen csekélységért csúfítom az ábrázatomat. Nyugodj meg, hogy nem. De ha legalábbis 30 márkát nem csordítasz, itt a házad előtt adom el a kalapomat és kabátomat a handlénak. Igazán megrémítesz. 20 márka a legkevesebb, amivel most megválthatsz. Ha annyi baráti érzés is van benned, amennyi egy-két napja vett kutyában van az új gazdája iránt. Nesze, 10 márka. De ez az utolsó, Pista, míg az én képeim is össze nem találkoznak a vevőjükkel. Tudod, hogy amit egyszer kimondtam, kőbe van faragva. Hallatszott aztán, hogy a 10 márka elvonul. Ida is elhúzódott az ajtótól, és a zongora mellé ült. Egy csomó kotta hevert ott a hárompolcos ében faállványon. Az ablakhoz vonta a zongora széket. Nézegette, miféle kották. Bizony nagyobb rész csak líder, valcer, polka, a köznapi zene hangjegyi porosainak alkotásai. De íme nyílik a műhely ajtaja, és Csaba dugja be a fejét. Itt van, kisasszony! Ida válaszára beljebb lép. Térdig érő kék vászon munkás kabát van rajta, a kezét törölgeti törülköző kendővel. Arra gondoltam, hogy ma már megkezdhetnénk a látogatásokat, csak 3 helyre mennék el. A többi nem várja. Talán zongorázik is maga kisasszony. Néha. Hát miért nem zongorázott eddig? Nehogy azt félje, hogy zavar vele. Legfeljebb, ha délelőtt zongorázik. Délután már nem, mikor már festek. Tessék, csak tessék, míg felöltözök. S visszavonult. Ida maga elé tett egy lédet, amely jobbnak látszott a többinél, és elzongorázta. Aztán becsukta a zongorát, és a kalapját tűzte fel. Kissé nyomott mellel várta, hogy Csaba kiszól, vagy kilép, és valami dicsérettel udvariaskodik. Nem engedhet meg semmi bizalmaskodást. Hát Csaba ki is lépett. A tavaszi, bolyhos barna ruhája volt rajta, és esernyő a kezében. Az ég kissé felhős, mondta. De azért hozhat napernyőt. Hát most már mehetünk, 5 óra. Most már mindenütt túl vannak az uzsonnán. Ida melle akkor meg azért szorult el, hogy Csaba nem szól a játékáról semmit. Annyit már mégiscsak mondhatott volna, ha szimpla színtelenül is, hogy szép volt. Arra a 3 oktávos passzázsra még a ló is hegyezte volna a fülét.